Ja, most mindezek után nekem kell valamit mondani a válságra. mit mond az igazság a válságra? A mostani válságra.
Válságos helyzetben vagyunk, hogy milyen nehéz.
Ugye azt mondanak, hogy, hogy eljutott a hír, hogy a orosz-japán háborúra, és erre bekopog a néni, a zsidó néni, a rabbi, az azt mondja, rabbi úr, hallottad, van egy ilyen háború? Hallottam. Jó ez a zsidóknak, vagy rossz? Szóval szerintem minden kérdés azt kell nézni, hogy most a zsidót hogy érinti. Jó, a mostani válság, ugye azt nem kell nagyon magyarázni, hogy érinti a zsidót, ugyanígy érinti a zsidót, mint mindenki mást, de kicsit kerestem, gondoltam egy pár gondolatot a válság kapcsán. Először csak egy pár példát arról, ugye a zsidóságban mi a gazdasági rendszer. Azt látjuk, hogy egyik oldalon egyértelmű, hogy nem szocializmus, hanem kapitalizmus a Bibliában és a Talmudban az embernek a saját pénze, és ha sikeres, akkor sok pénze, ha nem, akkor szegény, és ha van sok pénze, az a sajátja, nem kell szégyelni, sőt, a Bibliában olvasunk, hogy a bőség és a sok pénz és a sikerzett áldás, ha pedig a szegénység, az pedig egy büntetés, azt mondja, hogy arra az Isten nem küldte az áldását. Szóval egyértelmű, hogy az ember dolgozik, az eredménye, amit ő keres, az az övé, csak az az előírás, hogy adni kell a szegény embernek is. A szint adakozás az egy micva, az egy előírás. De ez nem a másik emberé, az az én pénzem, amit nekem kell adnom. Szint, ha én kerestem, akkor az enyém, és nekem kell adni belőlem. Mennyit kell adni a szegénynek, és az az előírás, az már nem a Bibliában van, hanem a Talmudban később, hogy egy tizedet kell adni. Egy tizedet kell adni minden nyerességből, minden pénz, az ember keres, abból egy tizedet kell adni, és elméleg a Talmud azt mondja, hogy ha az ember többet akar adni, akkor maximum 20%-at adjon a pénzéből. Miért nem több? És a Talmud úgy érve azt mondja, mert a cél nem az, hogy mindenki szegény legyen magunkat, és ha túl sokat ad, akkor ő is belekerül ebben a körben, és ezért adjon egy bizonyos összeget, csak többet tartsa meg magának, hogy így biztosítva saját magát. Ugye ez alapjában az elképzelés, és írva is van, hogy mégis, amikor az ember ad, akkor mégis az a neve héberül az tzedoko. Tzedoko, ami adomány, vagy adakozás, a héber gyökje az a szedek, igazság. És erre az van írva, hogy amennyit az ember ad a szegényeknek, az igazság. Ami azt jelenti, hogy ez nem egy ajándék ad nekik, hanem egy igazság. És erre az van írva, az olyan, mintha az Isten eleve többet adna neked, hogy tudjál adni másnak. És erről van a történet, mert meséltem utóbbi időben, nem emlékszem, valahol mindenképpen meséltem, hogy egyszer volt egy rabbi, aki ugye mindig voltak neki a szegényé, akinek segített, itt egy árva gyerek, itt egy özvegy asszony, itt egy beteg, ez, az, és mindig szükség volt neki sok pénzre, csak voltak neki azok az emberek, akiktől kért. És egyszer volt, hogy kérte, hogy nagy összeg az egyik gazdag zsidótól, és azt mondta a zsidó, Rabbi úr, értse meg, hogy én mindig adtam, de most nem tudok. Ez túl nagy összeg, én most nem tudok adni belőle. Én nem tudok hazajárulni, nem. Erre idővel később nagyon kezdett lefele menni. És erre gyorsan... Most azt mondta, most nem tudok részt venni. És kezdett valahogy az idővel később ezután kezdett lefele menni a vállalkozás. Ó, jött a rabbi, az csoda rabbi, segítsen, adjan áldás. Azt mondja, én nem kívántam ezt neked, de elmondtam. Én, mielőtt megszülettem, Isten nekem akarta előírni az, hogy gazdag ember legyek. És azt mondtam, Isten, inkább lenni, inkább a rabbi szeretnék lenni is. Azt mondja, semmi probléma, másnak adom, és akkor majd el fogod kérni tőle, amikor szükség van rá. És azt mondja, most, hogy kérted, nem akartál adni. Azt mondja, Isten, rakja, szeretném áthelyezni a pénzemet máshova, és akkor majd tőle fogok elkérni. Azt mondta, no, én nem kértem. Én nem kértem, ami a tied, én kértem az, ami eleve az Isten ennek számta. Azt mondja, jaj, rabbi, ne helyezen át a pénz, maradjon a pénz nálam, és én majd adok belőle folyamatosan. De mondom, ez nem jelenti azt tényleg a szocializmus, hogy tényleg az ember mintha nem a sajátjából adna, hanem úgy kell elképzelni, itt könnyebb az embernek, ha ad úgy, hogy azt mondja, eleve az Isten nekem többet adott, mert eleve neki számta. Ez egy oldal a dolognak. Utána van a másik oldal természetesen, hogy vad kapitalizmus, azt nem. Vannak olyan dolgok, ahol látunk mégis a Bibliában ott bele a rendszerbe, és a leghíresebb példa, ez Mózes 3. könyv végén, az, ugye ezt már többször mondtam, én a Bibliát heti szakaszokra tudok idézni, de nem fejezet számra, és soha nem a fejezet számra veszem, hanem mindig heti szakasz. A 25. fejezetben van az az előírás, hogy Izraelben régen, amikor állt még a szentély, akkor a Jóbel minden 50. évet úgy ünnepeltek, különböző előírások volt, az egyik volt, hogy a Jóbel szinten egy ilyen hetedik szombaté volt, amikor mezőgazdasági munkát nem lehet végezni. A tavalyban volt Izraelben, hogy nem volt szabad mezőgazdasági munkát végezni, és minden 50. év ez megint egy olyan év, ami azt szerintem most zárójában nem ide tartozik, szerintem a 49. év az a hetedik, ugye?
Az két év.
És akkor két év egymás után, jó, külön maga a Biblia felteszi a kérdést, és miből fogunk élni, mit fogunk enni? Jó, hagyjuk, mindenképpen az 50. év, ezünk, nem ez a téma most.
Igen. De azért megújják ezt a kérdést.
Hát figyelj, és idem, egy túlélt, ennél sokkal rosszabb, nagyobb problémákat is túlélt. No? És akkor a másik, ami nagyon érdekes, hogy minden ingatlan föld, minden visszamegy az eredeti tulajdonoshoz. Ami azt jelenti, a régi Izraelbe, ugye amikor bejöttek Izraelbe, akkor Izrael felett osztva törzsek szerint, és azon belül mindenki kapott telket. Ha valaki nagyon szegény lett, és mégis eladta a telket, azért mondom nagyon szegény, ugye, mert régen agrár társadalom volt, ott mindenki mezőgazdasági munkával élt, ha azt az ember eladja, az elég nagy baj. Tehát, az ember nagyon szegény, mégis eladja, akkor ez az van, hogy Jóbelig el van adva. Jóbelkor automatikusan lenullázódik minden, és minden visszamegy az eredeti tulajdonoshoz.
Amit a 49. évben vettek, az is?
Ami a 49. évben, az összesen egy évre szólt az eladást, amit a második évben eladott valaki, az 48 évre szól, így nincsenek itt meglepedések, nincs olyan, hogy az ember azt mondja, hogy húha, annyi pénzt fektettem be, mert azt terveztem. Nem, ezt nincs mit tervezni, az embernek mindig tudnia kell, mikor van a jóbel, és akkor itt kell számolni. Természetesen a második évben sokkal drágább az ingatlan, mint a 30. év, és mint a 40. év, és 48. évben
nincs forgalom.
Az már egy rövid időre.
Automatikusan
visszaszáll a tulajdonjog, ami azt jelenti, hogy az ember, amikor eladja, eleve tudja, hogy 49 évre veheti meg a legjobb esetben. Az eredeti tulajdonos, amikor majd mondtam, bejött a zsidó nép Izraelbe, mindenki kapott telket, és ez maximum örökségben megy tovább, de ennél a családnál marad. Ha
a 50 év alatt mondjuk háromszor adják el, akkor hova megy vissza?
Az eredeti ez. Az első ez.
Hát nem biztos, akkor már nem él az első. És akkor mi?
Az első, akkor a fia él. Akkor a családja él.
És akkor oda megy, és akkor ezt teljesen természetesen. Ez most már...
Igen, igen, mindenki tudja, amikor eladja, tudja, hogy csak annyi évre adja el, a vevő tudja, hogy annyi évre veszi meg.
Tedünk fel a törvénye.
Nem, ezt mondtam, hogy ez csak akkor van, amikor a zsidó nép többsége Izraelbe él, ami már második szentély idejében, ami azt jelenti polgári időszámítás előtt 400-ban már nem volt. Első szentély idején, polgári időszámítás előtt 500-ig volt az a helyzet, az zsidó nép többsége Izraelbe él. Akkor elvileg újra, mondom, nem kell, reálisan nem kell tartani ettől, hogy hirtelen megint a zsidó nép többség Izraelből fog élni, de elvileg ez elképzelhető. Szóval, a kérdés milyenek a logika, hogy miért megy így vissza. És mondom, több magyarázat van, tessék? Mondom. Mindenféle magyarázatok vannak, van egy olyan magyarázat, hogy ez az Isten azt akarja mutatni mindenképpen, ez a Szentföld. A Szentföldben én vagyok a tulajdonos, mondja az Isten. Én csak nektek adom, most elveszem oda valaki másnak, oda-vissza. Van egy ilyen gondolatok is, de van egy nagyon szép gondolatot olvastam. Egy füzetben Vácon élt egy rabbi, Dayan volt, tehát azt nem a városnak a főrabbia, hanem ilyen helyettes rabbi. Az volt a neve Katzburg. És ez a Katzburg egy rabinikus folyóiratot adott ki, és ez megjelent 44-45 éven keresztül, két hetente. Az volt a neve Téltál Piot. Amikor mi a pesti jösségben akartunk kiadni egy folyóiratot, akkor mondom, nincsen el jobb név, mint Téltál Piot, ami jellemzően egy magyar rabinikus folyóirat. És ezt a zsidó törvényekkel megszüntették. És kértek engedélyt, hogy legalább tudják még egyet számot kiadni, legalább legyen meg az 50, hogy nem, most kell megszüntetni, és kész is meg kellett szűnni. No, mindenképpen ő sok mindenről írt külön is ilyen kis füzetekben, mert az volt, hogy a fiának volt nondája. És ez neki egy kicsit könnyebb volt az egész, akkor azért két kis füzetet arról, hogy mi a zsidóság vélemény a szocializmusról. Kommunizmus, szocializmus. És erre azt mondja, hogy veszi ezt a jóvennak a törvén. Azt mondja, most mi ez a, mi ennek a logika? Azt mondja, a logikája ennek az, hogy ugye itt, ha azt mondjuk, hogy csak kapitalizmus, akkor azt mondja, hogy aki jut pénzed, neki van, aki elszegényedik szegény, hát kimászni belőle kicsi az esélye, a gazdag csak gazdagabb lesz, a szegény a szegénebb lesz. Másik oldal jön a kommunizmus, a szocializmus, nem, hát ez itt nem olyan egyszerű, ezt el kell venni a pénzt, újra felosztani a vagyon. A Biblia azt mondja a kettő között. Azt mondja, 50 éven keresztül megy a kapitalizmus, de ahhoz, hogy a szegény ne legyen még szegényebb, akkor 50 év múlva újra kap egy esélyt. Jut földhez. Ha megint nem fogja jól kezelni, akkor megint szegény lesz, és 1-2-3-4 év múlva megint el fogja adni, és akkor, ha pedig most már megtanulta a tanulságot, vagy ő, vagy az apja, vagy mit tudom én, akkor lehet, hogy most már képes lesz a saját lábán állni. Azt mondja, hogy kicsit belenyúl a rendszerben, de ugyanakkor nem fosztja meg a gazdag embert, mert ő eleve tudta, hogy ne fizessen többet, mint 50 évre való.
A szegény ember hogy tudta megvenni akkor? Az örök szegény
marad. A szegény ember nem veszi meg, hanem ő kapja vissza az, amit a családjának mindig volt. Csak ő közben eladta 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, maximum 49 évvel ezelőtt a családba valaki eladta, aki nagyon szegény volt, most pedig jut földhez, és ha összeszedni magát, és hát volt ideje felkészülni, akkor tudja pontosan, mikor kell vetni, mit érdemes, milyen gyümölcs, milyen termést érdemes, és akkor lehet, hogy jól megy neki.
Én akkor mindenki arról a formán indul, hogy minden.
Hát figyelj, akinek van, aki nagyon gazdag volt, lett ebbe az 50 év alatt, sok pénz van a bankban, marad nála. Nem veszünk el tőle. Az ingatlan megy vissza, és lehet, hogy másnap megint megy kezdve vásárolni.
De hát
ő vehet vásárolni. Újra kezdve vásárolni, csak feltételezed, hogy rögtön jóvél után az ember most miért az, hogy most jutott valami, azt próbálja, és akkor és vagy akkor itt egy ilyen 50 éves ciklus.
De van igazán, az nem jó befektetés.
Dehogy.
Miért nem?
50 éves kérlet.
Miért értéktelen? Hát 50 éve megveszem, az ember tudja pontosan, mennyi időre fogja használni.
Hát ugye, hogy halad előre az idő, úgy
közeledik.
Ami azt hisz, abban a szem...
Szerez belőle.
Lényegében ez a dolog. Ő veszi a föl, veszi az ingatlant, nem azért veszi az ingatlant, hogy egy jó befektetés csak legyen.
Igen,
veszi az ingatlant, hogy akarja hasznosítani. Mondjuk például, hogy jól tudja milyen van, aki jó kapcsolat, el tud adni annyi tonna búzát, el tud adni, hogy amennyi csak van, és bevásárol sok földet, a búzákat eladja. Uh-huh. Csak a jut pénzre. És a tényben használja, ameddig tudja.
Igen.
Jön a jóvöl, ez lejárt. Szóval szerintem egy kicsit belenyúl az Isten a rendszerbe, hogy mégis esélyt adni újra a szegénynek, hogy mászkan kérdő. Mondom, ez egy nagyon szép gondolat ez. Most a Talmudban találunk szintén alapjában véve, a Talmud mindig azon a véleményen van, hogy engedjünk a piacnak, hogy menjen magától, mert a szegény, ha túl drága lesz, akkor a vevő nem fogja venni, ha túl olcsó lesz, akkor az eladó nem fogja eladni. Nem kell igazán belenyúlni a piaci dolgokban. De mégis, például verseny, azt mondja, hogy egészséges dolog a verseny, és ha valaki akar egy új boltot nyitni, és ezzel versenyződik valaki mással, ez nem olyan nagy gond. Ha valaki, aki nem a városból való, hanem egy másik városból jön ide, és szeretné versenyezni, akkor lehetne egy kicsit korlátoztatni az ő lehetőséget, mert menjen a saját városában, nem ide. De ha ő olcsóban, vagy nagyobb választékot kínál, akkor nem lehet korlátoztatni őt, mert jó tesz a vevőnek. Ami azt jelenti, hogy alapjában mindenki a városban üzletelhet. Másik városból ne jöjjön ide át egy ember, de ha van olyan kínálata, valamivel áll elő, amit a helyiek nem tudnak, vagy nem akarnak, akkor tessék, akkor ez így jó. Ez az alap kiindulási pont. Vannak aztán mindenféle dolgok, mégis egy picit belenyúlnak a rendszerbe. Például van egy érdekes történet a Talmudban, a Tánit traktátusban, hogy Rav Huna, az egyik talmudi bölcs Babilóniában, ő minden péntek délután, ugye csütörtökön, pénteken a zsidók mennek bevásárolni sokat. Ezért a parasztok szoktak hozni sok friss zöldséget, gyümölcsöt pénteken, mert a zsidók Sábeszra vásárolnak be. Erre Rav Huna péntek délután, már Sábesz előtt szokott kijárni a piacra, és szokott összevásárolni a maradékot. Miért szokott összevásárolni a maradékot? Hogy ne legyen az, hogy jövő héten nem fogják hozni. Nem érdemes idejönni. Várj, ugyanakkor most mit fog csinálni vele? Most van neki most 50 kiló paradicsom. Most mit fog csinálni? Ki fogja osztani? A jövő héten senki nem fog vásárolni a piacon, mert csak el kell menni a Hunához, és ő majd fog adni ingyen, csak meg kell várni a péntek este. És erre szokott bevásárolni, bedobni a folyóba. Azt jelenti, hogy megtartotta a piacot, az árat, az embereknek érdemes volt, a parasztoknak érdemes volt eljönni, mert nem mentek haza, nem vittek vissza az árut. Gondolom, hogy nem teljes árért vette, gondolom, hogy kicsit jobb árért kapsz, de mindenképpen azt jelenti, azt arra is kell figyelni, hogy a paraszt jöjjön jövő héten, és arra is kell figyelni, hogy a zsidó menjen ki a piacra, bevásárolni.
Hát növelte a keresletet, hogy megvegyen a kínálat.
Igen. Én azt hiszem legalább, hogy ne menjen lejjebb. Gondolom, hogy mert ha csak bevásárolt a teljes árért, akkor jövő héten a paraszt kétszer annyit fog hozni. Igen, ez természetesen semmi értem. Gondolom, hogy mitől fél árért mennyit vette át, hogy megéri neki. Igen, de úgy tűnik, azt mondja a Talmud, hogy mintha minden pénteken ment ki a piacra, és bevásárolt. Kérdezi a Talmud, nem a Talmud, már a Shulchan Aruch az egyik kommentár, hogy miért nem adta legalább állatoknak? Miért nem etette vele az állatot? Azt mondta, jó gyümölcs, ami embernek való, az nem adunk állatnak. Azt nem adunk állatnak. Inkább a piac, inkább a vízbe dobta.
Azt megették.
Ön azt nem etett senkit vele. Mindenképpen azért mondom itt, hogy a kereslet kínálattal a talmudi bölcsök tisztában voltak, azt mondta, hogy nagy, és figyeltek arra, hogy mind a két oldala meglegyen. Az, hogy hú, egyik pénteken ezt csak kidobtak a sok paradicsomot, és mindenki ment az ingyen, annak nem kell örülni, mondjuk ha a paraszt nem akart elvinni, hazavinni ezt a sok a paradicsomot, nem kell örülni ennek, mert jövő héten nem lesz semmi. Csak az figyelt arra, hogy minden héten legyen normál, hogy az ár szinten maradjon. Olyasmi is van a törvényhozó között, hogy lehet kényszeríteni az embereket bojkottálni lehet, ha azt lehet látni, hogy direkt felviszik az árt, azért, mert tudnak, hogy a zsidó ünnepre kell, és akkor mit tudom én, azt látnak, hogy már nem reálisan ment fel az ár, akkor kihirdetik, hogy senkinek nem szabad most, mit tudom, halat venni erre az ünnepre, ameddig nem megy az ár le a felére. Ha velek azt mondja, engem nem zavar, én megveszem még drágán is, lehet őt kényszeríteni erre, hogy mert ha ő megy drágán venni, akkor elrontja az egészet az egész városnak, a zsidó lakosságnak. Tessék? Igen. És erre van egy történet Izraelben 60-as években. Ugye, aki ismeri a haszid viseletet, vagy legalább képből, akkor Shabbeszkor Streimlivel járnak. A Streimli szoktak egy magyar írni, szörmekalap. Mit tudom én, nem tudom, hogy ismertek, képről ismer mindenképpen. Most. Aki még jobban figyel, akkor tudni kell, hogy két fajta Streimli van. Van az a Streimli, ami Galíciában jártak, és Magyarországon is a hászidak, akik jártak, ez a mondjuk Mármaros környéken, Dunántúl, az egyfajta. Az nevezünk ezt normál magasság.
Miért? Háromfajta van. Ilyenkora, és van a nagyon.
Mondom, az a 5-8-10 centis, az ugyanaz, az csak ez még egyfajta. Ez még ugyanabban a fajtában. Aztán van a lengyel. A lengyel ez ilyen, ez egy nagyon nagy. Jidisben van erre szó, van a Streimli, és van a Spadik. A Spadik az lengyel, a Streimli az galiciai és magyar. Most a lengyel haszidakból egy nagy csoport maradt. Háború előtt hát 1 millió zsidó élt Lengyelországban, de ez 98% elpusztult. És erre ma egy nagy haszid csoport van, ami lengyel. A guri haszid, a gur az nem messze Varsótól. Úgy, utána még maradtak szegén a többi csoportból 5-10, szóval ez lényegében vevő erő szempontjából lényegtelen. És a spadikak, mint szépen, az ár mindig ment följebb, inflációval, jóval gyorsabban. Erre egyszer a Guri Rebbe küldetett üzenetet a spadik kereskedőnek. Azt mondja, ha még egy fillerrel drágább lesz a következő 5 évben, jövő héten kalapa jövök be Shabbeszkor a zsinagógában, nem lesz kinek eladni spazikat. Mert én jövök be kalapa, mindenki kalapa fog jönni, és vége. Következő 5 évben egy filler nem lehet drága. Mondom, csinálhatom, hogy akár, csak mondom, mi lesz a következő. Én kalapba fogok járni. És az ár marad a mai napig alig-alig emelkedik, mert tudja, hogy itt a Rebbe képes erre, és egy sábesz alatt vége lesz ennek az egész kereskedelmi ágnak. És Allah azt megengedi, azt mondja, ha azt látod, hogy nem reálisan viszi fel az árt, az már Rebbe azt mondta volna neki, figyelj, én azt kérlek, hogy 100 forintet legyen egy spaddikit, és beszerzési ár az 5000, hát ez erre nincs joga zsarolni. De azt mondta Rebbe nagyon egyszerű, hogy ez nem reális ez az ár, ha nem reális, akkor én szabom meg az ár, ha nekem akarja eladni, ha nem, akkor adja el, akinek akar.
Azt szeretném kérdezni,
hogy gondolsz, ahogy, hát hogy mit számít már zsarolásnak?
Van, igen, tehát hogy mondjuk a...
Mondom, ezt én úgy értelmezem, hogy mondom, ha nem reális az ár.
Mert például mondjuk akár a piac esetében, élelmiszer piac esetében, hogy bármi esetében, hogy mondjuk egy nagyobb felvásárló erővel rendelkezik ott az adott helyek, akkor ez mondjuk érvényesítheti valamilyen. Van ennek tényleg valami olyan szintje, hogy azért a parasztot is kell hagyni.
Igen, mondom, ez a dolog lényege ez, hogy reális követelménnyel kell előállni. Azt hiszem, nem lehet olyasmit követelni, hogy ugyanúgy ne várjon el a paraszt, hogy tőlünk ötszeres árt fog kapni, ne várjunk mi el, mi a vevők, ne várjunk mi el, hogy mi a, mit tudom én, 50%-et fogunk tudni bevásárolni valamit, aminek a reális ára és egy kis haszonnal együtt többek előtt kerüljen. Mondom, még egy történet, ez már egy New York-i történet, ott a Brooklynban, a Crown Heights-i negyedben, ahol a Lubavitchiak laknak, ott lényegében vagy zsidók, vagy feketék. Volt is most már egy jó pár év, vagy nagyon megerősödött a zsidó negyedat, csak egyre inkább visszavásárolnak a házakat a nem zsidó szomszéd. Azért mondom visszavásárolni, mert a 60-as évek végéig az egész környék az csak zsidó volt, aztán a 70-es években erősen jöttek oda a feketék, a zsidók menekültek,
csak arra... Nem tudták, hogy van az az 50 éves.
Igen, New Yorkban, és menekültek, a Lubavitchiak ott maradtak, és most már a Lubavitchi közösség egyedül már sikerül neki lassan itt visszavásárolni. Azt mondja, újra idezőjelben tiszta zsidó negyed, azt jelenti, hogy csak zsidók. Igen, ám, de az volt a probléma, hogy amikor ezek bejöttek, mit tudom én, 10-20 ezer dollárért vettek meg egy családi ház, az egy 2-3 emeletes ház, és most két zsidó versenyezik, ki fogja ezt a házat megvenni, 300, 400, 500 ezer dollár, ez azért mennek az árak a plafonig, és ez lehetetlen, mert lényegében miért megy az ár olyan magasra, mert másik zsidó szinten akarja megvenni, és ő pedig a két zsidót játssza egymás ellen, és közben az ár megy fel. És erre hoztak egy olyan rendeletet, hogy van egy iroda, ahol mindenki, aki akar házat venni, be kell jelentkezni. És azt mondja, a Crown Street 531-es foglalt, vagy nem? Igen, ma is a tegnap jelentkezett, ő most tárgyal ezzel erre a házra, és kapott 30 napot. Mindenki, aki jelentkezik, kap 30 napot arra, hogy tárgyaljon. És ez az idő alatt más zsidó nem jön vele tárgyalni. Jó, akkor én felírom, de a következő én leszek én. Ha ő nem teszi meg, én állok a helyében. 30 nap, ez az reális idő, több hét lehet oda-vissza tárgyalni, bankkal és mindennel. 30 nap után, kivételes esetben kap még 15 napot, ha kér még. Azt mondja, majdnem a végén állok, csak ha ma kap 15 napot. Ha nem, akkor a következő jön a sorban, és neki a sor végére kellett álljon. És ezzel a háznak az ára így automatikusan egy pár százezerrel, bizonyos esetekben lement, és ilyen normál norma piaci ára lett a dolognak, ugye, mert a zsidóknak nagyon fontos direkt itt élni. De a piac nem erre figyel, figyelj, nézd, milyen jó a ház, milyen a környék, ez az. És akkor ezzel, és ez működik már több mint 20 évig működik ez a rendszer, jelentkezni kell. És valaki úgy jelentkezik, hogy 10 perccel ezelőtt valaki már jelentkezett erre a házra. No, akkor most nincs mit csinálni, hanem várni kell. És ez van, ez kényszerítik a közösséget erre, hogy...
Tehát a licitetek, hogy ne egymással...
Igen, ne egymással, hanem tessék tárgyalni, milyen... És akkor... Szóval ez egy nagyon-nagyon jó rendszer, azért valamikor segíteni kell a piacnak. Az biztos, hogy egy működő zsidó közösség van, ott nagyon sok elő van.
Hátrány is, mert sok a zsidó, és ebből mindig baj van, de...
Jó.
Mindig
sok a zsidó, mert működik a zsidó. Szóval mondom, ez...
Úgy elképzelem, hogy a tényleg tetszik ki az a ház. Szemezletet rá és minden, és akkor hát most 10 perccel ezelőtt. Szóval mégiscsak van benne annyi önuralom, hogy akkor megy oda és nem keresi meg.
De a közösség kiközösíti őt?
Szörnyű ára van.
Ez túl drága. Ez nem érdemes. Ezzel nem érdemes játszani. Mindenki egy rabbihoz tartozik, egy közösséghez, egy iskolában járnak a gyerekek. Nem egy is, jó, két-három iskola, de mindegyik ugyanaz a közösséghez tartozik. Azt mondja, hogy nem ez...
Körülbelül 2 perc alatt terjed el.
Ennek szankciója van. És nem is próbáltak. És mondom, működik, de mindenki érti, hogy most én állok sorba a második, de hát holnap én leszek az első. Tehát megéri ez mindenkinek. Ugye, ezért...
Nehéz is ezt innen
elkészíteni.
Szóval
hosszú
távon
esetleg... Jó, ezt csak mondom, itt még sok minden más, és csak egy pár gondolatot akartam hozni ebben az irányban, a kicsit kereslet, kínálat, mikor hagyjuk, hogy a piac menjen magától, mikor segítünk egy kicsit, hogy menjen jobban, csak egy pár gondolat ebben a témában. Most akkor a nagy kérdés az, hogy mi történik, amikor válság van, és rossz a helyzet, és akkor úgy volt a nagy kérdés, most isteni ez, vagy emberi, és hogy kell viselkedni. Ebben a témában is nézünk meg egy pár gondolatot. Maimonides azt mondja, ugye, van a bőtek törvényei. Miről szól a bőtek törvényei? Vannak ilyen hivatalos bőtek. Hivatalos bőtek, most mindenről beszélek, csak nem a Jom Kippurról. A Jom Kippur egy másik fajta bőt. A Jom Kippuri bőtnek semmi köze a rossz eseményekhez, vagy ilyesmi. Az egy engesztelés napja, az egy teljesen más jellegű bőt. Az összes többi bőt, ami van, ez mind egy kapcsolódik valami rossz eseményhez. Támadtak a zsidókat, félnek a támadástól, ilyen-olyan. Sőt, az előírás úgy szól, hogy ha valami baj van, akkor ki kell írni a Bézdinnek, a rabiságnak, ki kell írni egy bőtöt az egész közösségnek, és ahogy Maimonides mondja, hogy a bőt, mi Darkei Hatsó, az a megtérésnek az egyik módszere, az egyik fajtája. Mert ha az ember, amikor baj van, és az emberek fordulnak Istenhez, és megértenek, hogy azért van a baj, mert rosszul viselkedtek, akkor ha megtérnek, akkor helyreáll a helyzet. Ha pedig nem fognak fordulni Istenhez, nem fognak imádkozni, hanem azt fognak mondani, ezt mind Maimonides-től idézem, azt fognak mondani, figyelj, ez történt, ez egy véletlen, ez ilyen a világnak a rendszere. És most ez így történt velünk, ez kegyetlenség. Ez a kegyetlenség útja. Miért? Mert ennek az a következménye, hogy az emberek nem térnek meg, maradnak ezen a rossz úton, ahol vannak, és a következő az lesz, hogy az Isten egy következő csapást is fog hozni. Hol van ez írva a Bibliában? Idézi Maimonides, Mózes 3. könyve, 26. fejezet, és akkor írva van, hogy én behukottájtéléhú. A törvényeim szerint jártak, és parancsolataimat megtartjátok, és teljesítek, akkor ilyen jutalom lesz. Hosszon sorolja, mi lesz a jutalom. Ha pedig nem így, akkor ilyen büntetés lesz. És felsorol a büntetés. És ha ti ezek után sem hallgattak rám, és ellenem jártak dacsal, akkor ellenetek járak a dac hevével, és megfenítlek benneteket, én is, stb. Most itt az a szó van kétszer itt a magyar fordításban, és ellenem jártak dacsal, akkor én is fogok veletek dacsal járni, dac hevével. A Héberbe az van írva az a szó, válachtem imi bekeri, válachti imachem behamat keri. A keri szó van írva. Ami a magyar fordítás, dacsal fordította. Maimonides nem úgy értelmezi, keri az abban a Héber szóban van, mint mikre. Mikre azt jelenti, hogy történt egy véletlen. Ha ti nem fogtak hallgatni rám, és fogtak járni velem úgy, azt úgy fogtak reagálni erre, hogy ez egy véletlen, akkor én majd erre a véletlen, akkor majd még egy pár véletlen lesz. És ha még mindig nem fog segíteni, akkor még egy pár véletlen lesz. Addig lesz a véletlen, ameddig rá fogtak jönni, de ez nem véletlen. Ezt szóval azzal a szóval, az a Maimonideset, a keri szót véletlenre fordítottak, itt nagyon jól értett ez a fejezet. Ha még mindig azt mondtak a véletlen, akkor jön még egy büntetés. És ha még mindig azt mondtak a véletlen, akkor még ameddig rá fogtak jönni, nem véletlen. Ezt mondja itt Maimonides. Hogy ezért minden rossz dologgal, ami történik, akkor mindig kell gondolni, huha, ez Istentől egy büntetés. Mert ha nem, azért mondta azt, hogy ez a kegyetlenség útja, mert ha a rabbi azt mondja, hagyjunk, ez történt, akkor mi lesz, akkor mondom, lesz a következő nagy büntetés, és akkor már az emberek rá fognak jönni, mégis az Istentől van ez az egész. Ami azt jelenti, van egy olyan alap elképzelés a zsidó hitben, és ezt lényegében alátámasztja a Biblia, mert a Biblia folyamatosan azt mondja, ha a micvák úton jártak, akkor ilyen jó lesz, és szép lesz, és nyugalom lesz, és bőség lesz, és ha nem a micvák úton jártak, akkor ilyen büntetés, olyan büntetés. Ami azt jelenti, hogy ez a Biblia azt erősíti meg, hogy ha rosszul mennek a dolgok, akkor az embernek egyértelműen kell levonni ennek a következményet, valamit kell itt másképpen tenni. Most van-e?
Gyanúba kell hoznia.
Tessék?
Gyanúba kell hoznia magát.
Magát, nem a másik embert, magát. Ugye a másik embert az ember könnyen is szívesen bírálja, csak itt arról van szó, hogy az embernek kell bírálni a saját magát. Most van egy nagyon szép történet a Talmudban, a Brachot traktátusban. Nem vagyok biztos, azt hiszem, hogy ott is Rav Hunnáról van szó. Előbb említettem a Rav Hunna, aki péntek délután vásárolta a piacon. Lehet, hogy mindig közösségi pénzből, vagy nem, mindegy, szóval hagyjunk. Gazdag, nem volt gazdag. Szóval, nem, ebből a történetből, ha tényleg Rav Hunna, akkor kiderült, gazdag ember volt. Hogy azt mondja a Talmud, hogy egyszer a tanházban, a jösívában észrevettek, hogy Rav Hunna ma nem jött tanulni. Hú, erre azt mondtak a kollégák, talán valami baj van, talán beteg van, no, el kell menni a beteget látogatni. És erre tanulás után a rabik vonultak be hozzá, és teljesen egészséges, minden jó van. Azt mondta, Ravuna, miért nem jött tanulni ma? Azt mondja, jaj, nem volt fejem ma, mi történt? Azt mondja, képzeld el, 400 hordó boram etesedett. Tönkre ment, és hú, tudod mennyi pénz ez, és egyszer csak nem volt fejem a tanuláshoz. Erre az egyik rabbi megszól, és azt mondja, megtértél már? Megtéres, meg volt, és erre húna kicsit, azt mondja, gyanúsít engem valamivel? És erre azt mondja a rabbi, mi? És te gyanúsítasz az Istent igazságtalansága? Hát én abból indulok ki, az Isten valamit tett veled, akkor meg van oka. Akkor tessék, megtér, 400 hordó bor, ez tényleg egy nagy csopás, hát akkor meg kellett legyen valami oka, tessék egy kicsit a könyvelést átnézni, hogy ne, hogy lehet itt egy kicsit, ezt mondja Ravunának, ami az elég híres Talmud. Más, egyik Talmudi bölcse másiknak. Jó, a Talmud nem mondja, hogy utána Ravuna mit talált, amikor megvizsgálta magát, de mindenképp ez volt a beszélgetés. Megtéres? Mi? Gyanús? Valami, azt mondja, az Isten se. Nem akarsz te vádolni az Isten se semmivel, akkor most inkább téged vádlak, mint az Isten. Tehát ez megint ugyanaz az alapelv, ha valami rossz történik, akkor kell arra gondolni, hogy az Istennek egy büntetése. Érdekes, hogy egyszer a Lubavitcher Rebbe a holokauszt kapcsán felhozta az egész holokausznak a témáját, hogy van, aki úgy akarja magyarázni, de a holokauszt ez egy büntetés volt. És azt mondta Rebbe, ez lehetetlen, ez nem egy büntetés, 6 millió zsidót, férfiak, nők, gyerekekkel, ez nem lehet büntetés. És erre azt mondja a Rebbe, és ha valaki azt fogja mondani, nem, hát a büntetés az mindig mindenképpen, minden rossz dolog az mindenképpen egy büntetés, akkor mégis azt kell mondani, hogy itt büntetés, ahogy a Talmud mondja, és Istent lehet vádolni, csak az embert nem lehet vádolni. Mert azt mondja, Rebbe, van még egy talmudi történet, és aztán nézzünk meg, hogy most hogy kell kezelni ilyen dolgokat. Van egy másik talmudi történet, ez pedig Menachot traktátus. Ez 15 kötettel arrébb van. A Talmud azt mondja, hogy ugye Mózes volt az első zsidó nép, az első nagy vezetője a zsidó népnek. És Mózesnek Isten úgy döntött, hogy hát ő az, aki létrehozta a zsidó népet, ugye kivezett Egyiptomból, felkészített őket a tóraadásra, a Sinai hegyre és minden, akkor Isten itt bemutatta neki az összes következő generációnak a zsidó vezetői. Ebben a korban ez lesz, ebben az országban ez lesz, ez. És akkor és Mózes figyelte végig az eseményeket. És megérkezett Rabbi Akivához. Rabbi Akiva az egyik leghíresebb talmudi bölcs. És akkor azt mondja a Talmud, hogy ez mind látomásban Mózes látja az egész Rabbi Akivát, hogy ott tanít is, és milyen nagy tudással rendelkezik. Hát Mózes csak csodálta ezt a Rabbi Akivát. És erre azt mondja Mózes, tényleg, ez a Rabbi Akivához valami különleges. Azt mondja az Isten, ha már mutatta a Rabbi Akivát, szeretném látni egy kicsit Rabbi Akiva életét is, hogy mi van vele. Igen, az élete az volt, hogy a rómaiak kegyetlenül megöltek őt. Ezt, és erre Mózes azt mondta, hát hű, Zutora vezuszhara, ilyen nagy tudásnak, ilyen nagy vezetőnek ez a jutalma? Ezt mondja Mózes az Istennek, amikor látta ezt az egész Rabbi Akiva történet látomásában. Erre azt mondta az Isten, stok, kach alabit machshaval lefanai. Csend! Azt mondja, ne szóljál, ezt én így rendeltem el. És vége, és az Isten azt mondja, erről ne beszél velem. Mondja Rebbe, most a két történet egymás mellett rakunk, akkor valahogy nem stimmel. Miért? Mert az előző Ravunának a történetéből azt látjuk, hogy van egy büntetés, mert abból kell kiindulni, itt valami vétek volt itt, valami vétkezés volt itt. Mert ha nem, mi az Isten, Isten gyanúsítod igazságtalansága? Mózes nem ismert ezt az alapelvet. Mózes Istenek felteszi a kérdést, mond, ez a jutalma ennek? És válaszban se azt mondja Isten, hát figyel, mit gondolsz én, hiába? Ennek van, mert valami büntetés van itt. Nem ez a válasz. A válasz az, hogy ez egy rendelet, az, ami emberi ész nem képes ezt felfogni. És ez Isten ezért nem válaszolja meg. Azt mondja Rebeka, az a két törzsön, hogy lehet egymás mellett értelmezni. Azt mondja Rebeka, a válasz erre nagyon egyszerű. Azt mondja, meg kell nézni, miről szól a történet. 400 hordó, bor, megetesedett, tényleg, ez nagy, nagy kár, de túl lehet ezt élni. Jó, ez fáj, ez egy veszteség, itt mennyi pénz ment el vele. Jó, ez még belefér, mondja, ez belefér a büntetés fogalmában. Valamit tett, mint egy nagy szádék, ha még egy nagyon kis vétek volt, és mégis Isten megbüntette, de a Rabia Kiva esetében nem erről van szó. Arról van szó, hogy kegyetlen halált halt meg. Azt mondja, ez már nem fér bele, ez már kicsit túl erős ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez egy büntetés. És ezért, ha 400 hordó borról van szó, hát az egy büntetés. Ha erről van szó, hogy valami egy kegyetlen, egy különleges halál, ó, ez már meghaladja a büntetés fogalmat is. Ugye a Bibliával ismerünk a büntetés fogalmát, de van mindenféle, de nem olyan, mint Rabbi Akivának szörnyű halál volt neki. És erre ugye azt mondja Rebbe, a halakoszt se 400 hordóborról szól. És akkor ezért nem lehet büntetésként felfogni. De amikor kisebb dolgokról van szó, akár mennyire kellemetlen, az még belefér a az inkább belefér a büntetés fogalmában. Csak és tényleg az az előírás, mint halacha, hogy bármikor történik valami, akkor a közösség a közösségnek valami rossz történik, valami rossz dolog történik, vagy félnek valami nagyon rossz dologtól, szóval nagy veszélyben van, akkor mindig abból kell kiindulni, hogy itt Isten kezé van, és akkor imádkozni kell, egy bőtnapot ki kell hirdetni, vagy imádkozni kell, fel kell szólítani a közösséget, meg kell térni. És ez tényleg az évek során, mindig, évezredek során, mindig ez volt a zsidó közösségben a rendszer, valami rossz történt, egyik oldalra próbálnak megoldani, amit lehet, megoldást találni, a másik oldalon, hát figyelj, fordulni kell Istenhez, és úgy kell fordulni Istenhez, hogy tessék, itt javítunk, itt fogunk másképpen csinálni, jobban fogunk imádkozni, többet fogunk erre figyelni, többet arra figyelni, és akkor itt kérjük az Istentől, hogy vegyen ezt figyelembe. Most eszembe jut, hogy szeptember 11-e után New Yorkba, szeptember 14-15-ig egy nagy bőjt nap volt ott a zsidó közönyök. Beszéltem az apámmal a telefonon, azt mondja, hogy jó, a rabigot. Ugye, mert az nem csak, hogy történt, ami történt, tehát Amerikában az volt az érzés, hogy mint az Egyesült Államok veszélyben van. És azt mondja az apám, mert nem érted. Túléltünk a halakosztot, elhagytunk az átkos országokat. Eljöttünk ide, mert itt békében és nyugalomban tudunk élni, és most ez veszélyben van, nem érted? Nem érted? És akkor volt egy bőt nap, és imádkoztak is, és minden. Szóval hát mit lehet ilyenkor csinálni? Imádkozni lehet. Szóval ez volt a felfogás mindig most. Ez azt jelenti most, konkrét rátérhetek kérdésed, ez azt jelenti tényleg, hogy most nem volt emberi hiba, vagy ennél rosszabb az egész dolog van. Természetesen itt sok mindent emberek okoztak, de az, hogy az Isten megengedi, hogy nem csak saját maguknak tegyenek rosszat, hanem másokkal is, akkor erre azt mondjuk, hogy itt valószínűleg az Isten azt mondta, hogy ez belefér olyan, mint a 400 hordó, ecetes hordóval történetében. A ez kapcsán csak egy érdekes történet, mivel ez egy budapesti történet, ezt gondoltam, hogy elhozzam és felolvasom. Ez a könyv Grünwald Jósua, huszti rabbi, utolsó huszti rabbi a háború előtt. A háború után pár évig volt itt Budapesten, és aztán átment, elment Párizsba, és onnan elment Amerikába, és 70-es években hunyt el. Itt van neki egy írása, amit lejegyezte Brooklynba 1947-ben, és úgy kezdi, én pedig Budapesten voltam, mikor visszajöttem a munkaszolgálatból, az átkos Németországból, németektől 1945-ben, és ott voltam Budapesten, és volt egy olyan kérdése. Az egyik gazdag zsidó jött, hogy amikor a náci megszállás alatt, hát ő a háború előtt is egy gazdag ember volt, és nagyon nagy veszélyben volt ő is, a családja, és aztán még nagy bombázás volt, akkor ő egy olyan fogadalmat tett, úgy érezte, hogy nagy veszély van, akkor azt mondta, Isten, ha túlélünk ezt a veszélyes helyzetet, akkor az egész vagyonomat dokara ajánlom fel.
20%-a maximum.
Tessék?
20%-a maximum.
Azt mondja, az egész. És Isten, Isten segített, és ő is, a családja, az egész család, mindenki túlélte. Most 45, szabadulás után, és most pedig az a kérdés, hogy azt mondja, 9 gyereke van, és hát ő neki kell kenyeret rakni az asztalra, akkor most mi legyen? Le valami kiút ebből. És erre azt mondta. Mindenki nagyon jól tudja, ami írva van a Shulchan Aruchban. Ugye van az a dolog, hogy egy fogadalmat lehet feloldani. Ha lehet azt mondani, hogy valamit nem láthat előre, megváltozott a helyzet, akkor van lehetőség. De azt írja a Shulchan Aruch, Neder se nadröjbe sáv szara, én le háttér elő cajrech mitzva, vagy le cajrech gadel. Egy olyan fogadalom, amit az ember tett, amikor veszélybe volt, azt nem ajánlna a Shulchan Aruch a feloldása, ugye, mert ez lényegében, hát úgy kell elképzelni, ugye, ez volt egy megállapodás, Isten, én veszélybe vagyok. Tessék, ezt az árt képesek vagyok fizetni. Elfogadod? Az Isten igen. Igen, jó. Akkor Isten szállította az árut, és ő nem akarja fizetni. Azt mondja, ó, ilyen, olyan. És ez az van írva, hogy inkább nem. És mondja, és mondtam neki, hogy figyel, és aztán hozza fel, hogy egy ötöd, és maximum egy tized, és azt mondja, nehézen mondtam neki, hogy figyel, erre lehet hivatkozni, arra lehet hivatkozni, de ne felejtsen ki, hogy az van írva, hogy inkább nem, de hát azt mondta, hogy tudok csinálni, a családot el kell látni. Azt mondja, nagyon sajnálom, de szeretném a történet végét is leírni, hogy én napokon belül az történt, hogy többen utaztak kocsival, körülbelül 10 voltak kocsiban, volt egy nagy baleset, 9 kijöttek ebből úgy, hogy semmi nem volt velük, és egy ember rögtön helyszínen halt meg, ez az illető. Csak mindenki csak csalálkozott, és nagyon sajnálom, hogy úgy lett vége a történet, és azt mondja, gondoltam, hogy leírom, mert ez egy tanulságos történet. Azt mondja, azt is írja le az érvelést, hogy mivel próbálta találni kiútat, de elmagyarázta neki, hogy figyelj, ez veszélyes dolog ezt csinálni. Most ezt így írja le, és akkor meséltem az apámnak, azt mondja, tudom, emlékszem a történetre, Gestetner, még nekünk egy rokonunk is a családban, két Gestetner testvér élt Újpesten, az egyik az Gestetner Dávid volt, a másik az Gestetner Kalév, és tényleg vállalkozók voltak is, jómódú emberek, mint túléltek a háborút, és aztán ezután ez a Kalév egy balesetben hunyt el, azt mondja, pontosan emlékszem, és beszéltek is erről. Azt mondja, utána valahogy ez a történet elterjedt. Szóval ez egy félelmetes történet, csak itt a rabbinak nem volt kérdése, ha valami történt, akkor nem azt mondta, aha, és Stetner bácsinak nem volt, hogy meg a seatbelt a biztonsági őr, és ő pont az ablaknál ült, és ez azt mondta, ha valami történt, talán az kapcsolódik, amiről beszéltünk, mit tudom, két héttel ezelőtt, amit a Shulchan Aruch ír. Azt jelenti, hogy a zsidó minden, ami történik, az valahogy visszakapcsolja Istenhez, akár rossz dolog, de ugyanígy akár jóra. Ha bármi jó történik, akkor azt mondja, Baruch Hashem, hála az örökké valónak. Mi azt jelenti, az Isten nem csak a rossz dolgokat csinálja, hanem a jókat. És azt jelenti, akár mi a helyzet, és az ember próbál és igyekszik, Isten nem szabad kihagyni a számításból. Most még egy érdekes dolog, mert az a kérdés, hogy ilyenkor amikor rossz a helyzet, akkor mit lehet elvárni az embertől tényleg adomány szempontjából? Ez a kérdés nagyon aktuális volt a háború alatt, amikor lehetett menteni zsidókat a határon át. Például ugye Magyarországon, hát 44-ig, akkor hiába a zsidó törvénynek ez egy paradicsom volt ahhoz képest, ami már Lengyelországban volt, Auschwitz vagy Szlovákiában, és erre ide áthoztak ide embereket, és bujkáltak, munkaszolgálatosak, itt minden volt, egy egész nagy piac, úgy lehet mondani. És erre jidisó van erre is egy szó, ugye féltek beszélni is, pláne zsidók beszéltek magyarul, akkor bárki értette, amikor azt akartak mondani valakiről, hogy ő bujkál, akkor azt úgy mondtak, hogy Tomirvenellam azt jelenti, hogy nem látható, vagy ilyesmi, és akkor magyarul is azt mondtak, Jánko most Tomirvenellam, úgy, ahogy senki ne halljon, senki ne tudjon. És ez nagyon érdekes, hogy akármi, én emlékszem rá, mikor találkoztál utaját, amikor Tomirvenellam volt, tehát nálunk a pincében. Szóval ez ilyen fogalom, Tomirvenellam, rengeteg ember volt Tomirvenellam.
Tomir
az egy arami szó, a rétet, nem látható. Nellam az megint eltűnt. Nem látható és eltűnt állapotban volt valaki mondjuk egy éven keresztül, és mit tudom én, nem ment ki az utcára, egy családnál volt, csak időről időre átment egy másik családhoz, ugye papírai nem voltak, stb. És akkor jött ide, ugye 44-ben jött ide, Galíciából szintén itt áthozták a határon át, a Belzirebe. Erről már ígére írva van. Itt volt egy pár hónapig itt élt, és aztán jött valami magas rangú rendőrségi tiszt, azt mondta, hogy itt, ha nem fog gyorsan eltűnni innen, mert készülnek letartasztatni őt, és akkor gyorsan mentek tovább, és elutaztak Izraelbe. A búcsú beszédben, akkor ketten voltak a Rebbe, a Belzi Rebbe, Galíciából jöttek, és a testvére. És akkor a testvére tartott egy nagy beszédet, mert épp volt valami a Kazinci utcai ortodox díszterembe. Ott volt valami ünnepség, és akkor megkértek a rabinak a testvére, mondja egy pár szót, nagyon beszél sok mindenről, és aztán arról is beszél, azt mondta, most van erre lehetőség, azt mondja, én magam is részesültem ebben, hogy ugye úgy maradtunk életben, hogy áthoztak minket is, mert valakit lefizették. Csak az a probléma, hogy mennyit várható el az embertől, mennyit adjon ilyen célra. Pedig, ugye 10%, 20%, most, és erre idézte ezt a könyvet, ez a Tanya című könyv, amit az Elcsi Lubavitch Rebbe írta, Rabbi Schneer Zalman, és azt kell tudni, ez az egész Hasid világban nagyon elterjedt könyv, Magyarországon is nagyon sokat tanultak belőle, Galíciában, Lengyelországban, ez egy nagyon, ez a hasidizmusnak egy alapkönyve. És akkor itt van egy rész, amire arra tér ki, hogy azt mondja, hogy nagyon-nagyon nagy a szegénység, és kéri az emberek, hogy adjanak nagyobb adománynakat erre. És erre azt mondja, és ha valaki azt mondja, pedig miért adjak én olyan sokat, hát most mit válsz el, most én szegény legyek? És azt mondja, csak akkor mondtak, hogy az embernek joga van félretteni magának, ha mindketten ugyanarra kell nekik a pénzt. Nekem kell megéletésre, neki. És akkor tartom magamnak és a családomnak, tudjam őket ellátni. Azt mondja, amikor arról van szó, hogy a másik ember életét kell menteni, de neked nem kell most magad az életednek, hanem neked kell ételre, erre, új ruha, ilyen, olyan, ne vegy magadnak új ruha, ne megy, inkább ments meg a másik ember életet. Ami azt jelenti, hogy ha vannak esetek, amikor át kell lépni azt a felső határt, és tényleg annyit kell adni, még akár az ember került ilyen szegényebb helyzetben, mert a másik ember életét kell menteni. És akkor ezt idézve azt mondta, ma mindenképpen mondom a testvérem nevemben és a rabbinak, a rebbe nevében, hogy majd olyan helyzet, és senki ne mondja olyasmit, hogy most azért nem tud többet adni, mert hát a család, azt mondja, hál' Istennek, ti éltek, azok pedig a határ másik oldalán nem élnek, vagy azok, akik munkaszolgálatban burkálnak, azoknak élet és halál kérdés, és állatok, csak nem erről van szó. Ami azt jelenti, hogy valamikor, ha válság van, akkor tényleg lehet hivatkozni ilyen dolgok, valamikor mégse. Mondom, ez egy pár gondolat ebben a témában. Nem tudom, hogy egyértelműen válaszoltam a kérdésre, de pár gondolat a dolog körül.
Mi lehet?
Koldoni szabad. Mi a szegények szabad-e koldoni?
Igen, illetve hogy az adatkozással kapcsolatban mi a helyzet, hogyha...
Most csak azt, abban nem vagyok biztos, hogy most a koldos most ezt pejoratívnak, hogy... Ami azt jelenti, van az az ember, aki elég jól él meg a koldulásban. Úgy most nem tudom, erre gondolsz. Mert aki koldus, és tényleg szegény, és nincs neki...
Nem biztos, hogy nagyon jól él meg, csak mondjuk esetleg nem akar dolgozni, sem, hanem...
Nem. A koldus, mint foglalkozás, ez nem egy elismert... Ez nem egy elismert foglalkozás. Ami azt jelenti, hogy az embernek csak akar szabad kérni, a szegénynek csak akar szabad kérni, amikor tényleg szegény is nem képes kimászni. Azért nem akar dolgozni, és ezért koldul, ez nem egy elismert foglalkozás. Az nem. Csak mondom, sajnos sokszor van az, amikor az ember azt mondja, hogy sokkal jobban élek meg így. Szóval vannak mindenféle ilyen zsidó anekdótak, hogy ami erre tér neki, az természetesen ez lopás. Ilyen ez lopásnak számít. Csak van egy nagyon érdekes, ha már erről beszélünk, van egy nagyon érdekes kérdés. Van az az ember, aki nem képes költeni. Inkább éjjel fog halni, de nem fog venni egy zsömlet. Akkor most, ha én segítek neki, akkor segítettem egy szegény embernek, vagy nem? Azt jelenti, neki a zsebe tele van. De egyszer csak most beteg is nem képes költeni semmit. A válasz az egy szegénynek számít. Mert ez egy betegség, ő nem képes magán segíteni, és az ember, aki segít neki ebben a helyzetben, Ha pénzt ad neki, akkor semmi, nem semmiben nem segített. Zsömlet kell adni. Akkor, aki a zsömlet adat, akkor ez úgy számít, hogy egy éhező embernek adat egy reggelit, és ez lényegében oszt meghosszabbította az életét. De az az ember, aki azt mondja, hogy inkább nem dolgozok, az nem, az egy nagyon egészséges, jó, nagyon egészséges ember, csak lusta. És akkor ez nem számít. Nem számít annak.
És amivel kezdődött a mai tanulás, a pénz az, vagy a gazdagság, vagy a jólét, nem szer, más vallásokban talán kicsit pont van, de néhol már a szegénység az erénynek számít.
Igen.
Mi az oka ennek a ellentétes felfogásnak?
Mi az oka az ellentétes felfogásnak? Mondom, én zsidó oldalról tudok rávilágítani a dologra. Mondom, a Bibliából egyértelműen mondom, a bőség is, a jólét, az az áldás. A Bibliában soha nincs szó arról. Szóval a Biblia soha nem, nincs ilyen utalás, hogy mintha valami szégyen lenne. A szégyen az, hogy valaki nem segít a másiknak. De az, amit ő keres, az az övé is, joga van ehhez is, semmi kifogásolni való nincs ebben. Van egy olyan mondás a Talmudnak, ami lényegében ez már egy ilyen vigasztalás inkább. A Talmud azt mondja, szép, hogy mondják, ez ilyen arámi nyelven mondja, szép a szegénység a zsidónak. Ilyen. Tehát egyértelműen a szövegkörnyezetből egyértelműen kiderült ez ilyen vigasztalás. Hát aki szegén, akkor ő se érezze magát rosszul. Hú, ez szép. És erre egyik rabbi azt mondta, hú, nem kell, nem, szép a szegénység a zsidónak, mint az ékszer ennek és annak. És erre az egyik rabbi azt mondta, jó, nem mindig kell ékszert viselni. Nem kell mindig ékszert viselni. Nem, a zsidóságból semmi mondom, kivetni való nincs az egészben. És azt hiszem, hogy mondom, a 70 éves kommunizmus után szerintem mondom, bebizonyosodott az, hogy a világ úgy működik, akkor még az ember dolgozik, és keres, akkor van érdeke, és akkor van szívesen dolgozik, és akkor használja a fejet, és az egész energiát. És mondom, ez tény, és az, hogy a Biblia és a zsidóság megértette, az csak szép. Inkább azt kell mondani, hogy a mostani válság az úgy kell felfogni, hogy több oldala van a dolognak, ami azt jelenti, hogy a közgazdásznak kell próbálni segíteni az ő tudásával, és akkor keresni, hogy lehet kimászni ebből a helyzetből, és a rabinak kell segíteni a saját szakmai tudásával. Mindenkinek kell a saját szakmai tudással próbálni segíteni a helyzeten. Természetesen az nem lenne helyes, ha csak a rabinak a segítséget várnánk el, hogy ezért mondjuk a kollektív büntetés, akkor csak mennünk imádkozni, mert ugye mert ez a fajta felfogás, ez máskor se használunk, ami azt jelenti, hogy nem azt mondjuk, hogy az ember egész nap a zsinagógában üljön és imádkozni, és akkor majd pénz a monnával együtt le fog esni az égből, hanem azt mondjuk, hogy próbálni kell mindent természetes eszközökkel, és közben még a természet fölöttihez, Istenhez fordulni, hogy segítsen. Ez is a válságban, akkor pláne kell mind a két oldalon dolgozni. Az egyik oldal a közgazdás, hogy az ember dolgozik, és az ember próbál keresni megoldásokat, de ugyanakkor az Isten nem szabad kihagyni, mert valahol ő irányítja a dolgokat, és akkor ha nem lesz az ő beleegyezése, akkor itt semmiképpen nem fogunk tudni kimászni, és ha ő nem engedett volna, akkor nem tudtunk volna beleesni ebben a nagy gödörben. Szóval szerintem mind a két oldalról ez lényegében a felfogás ebben a...
Magában is kell nézni az embernek, hogy ez, hogy hol tud javítani.
Hol tud spirituálisan javítani, és hol tud szakmailag, mint közgazdász lépni.
Hát igen, de valamilyen szinten mindenki közgazdász, tehát mondjuk
a saját... Igen, a saját, nem csak ott közgazdász, te keres munkát, ilyen munka, olyan munka, tehát próbálja a helyzetet javítani, csak ne felejtsen el a másik oldalt. A másik oldalt is. Ugye azt szoktak mondani, hogy valaki, aki nagy szádik, ő tud kevésbé foglalkozni a fizikai oldal a dolognak, és neki inkább lehet hagyatkozni a természet fölöttire, és akkor van a történet, ami ilyen ismert anekdóta, hogy az egyik csodarabbi fiatal karában nagyon-nagyon nagy szegénység volt otthon, pedig otthon ült, és tanult, és imádkozott, és akkor már nem bírt, akkor a felesége azt mondta neki, hogy figyelj, már nem lehet, te menjél már, te csináljál már valamit, mert itt éjjel halunk. Jó, akkor még egy imád mondod, Isten segíts, hogy most megyek ki, próbálok egy kicsit körülnézni, akkor segíts. Kimegy az utcára, egy utcával arrébb, látja, hogy a földön van egy pénzösszeg. Megáll egy másodperc, azt mondja, ó, Isten megsegített. Most imádkozta, azt mondja, nem létezik. Ha az Isten tényleg nekem akarta adni, akkor a kezembe adta volna. Miért adta a földön van? Ezek szerint ez nem nekem szól. És ment tovább. Egyszer csak valaki fut után, azt mondja, uram, uram, mikor ott áll, leesett a pénze, tessék, itt van. Azt mondja, most már nekem szól. Ha a kezembe adja, akkor az már nekem szól. Szóval erre azt mondja, hogy egy nagy szádék képes úgy játszani Istennel, hogy figyel a kezembe, hogy egyértelmű legyen, hogy te adtál. Mert miért hajjaljak már? Figyelj, miért kell ledobni a földre, amikor nekem tudod adni? De más ember ne csodákra számítson, és ha a földön találja, akkor hajjalja le érte. Ami azt jelenti, más embernek... Igen, mondod, ez a csodarabbi, mondod, azt mondta, ameddig az Isten nem adja a kezembe, addig nem nekem szól, csak ha valaki megsajnálta, és gyorsan a kezébe adta, azt mondta, ez már rendben van, ez már nekem szól. Szóval mondod, erre nem lehet számítani, hogy Isten mindig csodákkal oldja meg magad. A zsidóság arra tanít, hogy nem csodákra lehet számítani mindig.
Végülis, hogyha ez mindig tehát valamilyen büntetésről beszélünk, tehát végül is elvileg azt a kiváltó okot kéne megszüntetni, ha borból letetett, akkor lehet, hogy elgondolkozott, és rájött, hogy aj, mit is csináltam esetleg rosszul. Az egész emberiségnek egy jó része kap egy ilyen figyelmeztetést vagy büntetést, mint mondjuk ez a mostani válság, akkor azt hogyan lehet kitalálni, hogy ezt miért kaptuk, és hogy kellene változtatni?
Minden ember ne keressen a másikban a hibáját. Minden ember csak saját magában keressen a hibát, azt jelenti, ha mondom, magát bíráljan, de nem a másikat.
Most magamat is beleértve.
Nem magamat, azt mondja, a másik emberről találni, hibát, az a legkönnyebb. Ezen a téren, azon a téren, a probléma mindig az, amikor az ember saját magában kell találni valami hibát. Én pedig egy tökéletes ember vagyok, hogy most mit, hol van itt hiba. A másik ember az mindig a legkönnyebb. Az semmi probléma, az...
Hát de most úgy nézve a társadalmat, hogy saját
magában de mondom, mindig ez úgy van, hogy a rabbi, mondjuk egy városban, egy rabbi ilyen bőjtnapon drósát mondott, akkor ő, mint rabbi, ez volt a feladata, hogy keresni, hogy mit lehet itt javítani a városban. De minden ember, akinek nem az a feladata ellátni másokat spirituális tanítással, akkor keressen saját magában. Hol van az a pont az ő és az Isten közötti kapcsolatban, amit lehet megerősíteni. A rabbinak természetesen ő neki próbálni kell keresni egy olyasmi, amivel tud az embereket tanítani.
Sértelmen egy kihívás, nem? Szóval egy ilyen másságot, most bármilyen picit nagy, sok kreativitással lehet tenni, ami eddig sem most lett volna
Mindig, amikor válság van, akkor a társadalomnak egy része a válság, és egy másik részenek, kisebb részenek, nagyobb részenek, inkább kisebb részenek, ott van a jövőnek a jövő. Hát ez biztos.